Köszönjük Istenünk, hogy ma elhoztál ide bennünket, és készülhetünk a Te igéd hallgatására, és hogy Te elkészítetted számunkra a Te igédet, hogy ismersz bennünket, hogy szeretsz minket, és hogy terved van a mi életünkkel. Megvalljuk, hogy sokszor nem törődünk a Te terveddel, nem érdekel minket a Te szavad, a Te akaratod, hanem csak éljük az életünk, és amikor nagy a baj, akkor fordulunk csak hozzád. Kérünk, hogy ez ne legyen így, hanem minden egyes vasárnap és minden egyes nap tudjunk megállni előtted, elkérni a Te akaratodat, a Te igédet, élni azzal. És kérünk, hogy a mai nap is hadd lehessen így a Te kegyelmedből, szent lelked ereje által. Hadd élhessünk a Te igéddel, hiszen szomjúhozzuk azt, és köszönjük, hogy Te megelégítesz vele bennünket. Kérünk, hogy így áld meg ezt az alkalmat a Te dicsőségedre és a mi lelki épülésünkre. Jézus nevében. Amen. Helyiket elfoglalva a testvérek, hallgassák meg Isten igéjét, amelyet Lukács evangéliumának 22. részéből olvasok, az 54-től a 65. versig eképpen. Miután pedig elfogták Jézust, elvitték és bekísérték a főpapházába. Péter pedig távolról követte. Mikor az udvar közepén tüzet raktak és körülülték, Péter is leült közéjük. Amint ott ült a tűz világánál, meglátta őt egy szolgáló, szemügyre vette és így szólt. Ez is vele volt. Ő azonban letagadta, ezt mondva. Asszony, nem ismerem őt. Röviddel ezután más látta meg, és ezt mondta. Te is közülük való vagy. De Péter így válaszolt. Ember, nem vagyok. Körülbelül egy óra múlva más valaki is bizonygatta. De bizony, ez is vele volt, hiszen ő is Galileából való. Péter azonban ismét tagadta. Ember, nem tudom, mit beszélsz. És amikor ezt mondta, egyszerre megszólalt a kakas. Ekkor megfordult az Úr és rátekintett Péterre. Péter pedig visszaemlékezett az Úr szavára, amikor azt mondta neki, ma, mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Azután kiment és keserves sírásra fakadt. Azok a férfiak, akik őrizték Jézust, gúnyolták és verték őt, majd eltakarták a szemét, és ezt kérdezték, ki ütött meg téged, prófétáld meg, és sok más szidalmat is szórtak rá. Szeretném kiemelni a testvéreknek a 60, valamint a 62. verset. Péter azonban ismét tagadta. Ember, nem tudom, mit beszélsz. És amikor ezt mondta, egyszerre megszólalt a kakas. Azután kiment, és keserves sírásra fakadt. Kedves testvérek, érdekes látni azt, hogy Jézus életének utolsó meghatározó napjaiban és eseményeiben végig ott van kiemelve Péter apostol is. Habár Jézus a főszereplő, de az ige mégsem csak róla szól, hanem szól Péterről is, hogy vele mik történtek Jézus földi életének utolsó napjaiban. Először is fogadkozik, hogy ő végig ki fog tartani Jézus mellett. A halálba is kész vele menni, amikor Jézus a tanítványok elé tárja, hogy mi is fog vele történni. És Jézus ekkor figyelmezteti az imént felolvasott szakaszra, hogy nemhogy nem jössz utánam a halálba, hanem háromszor meg is fogsz tagadni, mielőtt megszólalna a kakas. Aztán ott van a múlt heti esemény is, akik itt voltak, emlékezhetnek rá. A Gecsemáné kertben kardot ránt Péter, hogy megvédje Jézust, és levágja egy szolga fülét. De Jézus ismét megfeddi. Péter, nem erre van szükség. Ezekből a kiemelt eseményekből azt láthatjuk, testvérek, hogy Péter mennyire ambíciózus. Szóban és tettekben is kifejezi hűségét. Állítása szerint ő aztán ki fog tartani Jézus mellett, majd aztán harcba is száll érte. És végül mégiscsak elérkezünk ide. Először is azt mondja, nem ismerem őt, másodszor nem vagyok közülük való, és végezetül fogalmam sincs, hogy miről beszélsz. és aztán megszólal a kakas. Mégis mi történt? Hová lett Péter ambíciója, hite és bátorsága? Mi változott meg ennyire ebben a pár napban? Mi változott meg igazából abban a pár óra hosszában a Getsemáné kertből lejövet? Az, hogy Jézust elfogták. Amíg ott volt Jézus a tanítványokkal, addig tetrekész volt Péter, és nyerekben érezte magát. De bekövetkezett egy törés, egy látszólagos vereség, és a bátor Péterből gyáva Péter lett. Itt nem csak arról van szó, testvérek, hogy nem érezte magához közel Jézus, mint ahogy talán néha mi is úgy érezzük, hogy valamiért most távol van tőlünk Isten. Ennél sokkal súlyosabbat tapasztalt Péter. A szeme láttára adta meg magát Jézus. A szeme láttára vitték el őt úgy, mint egy bűnözőt. És Péter harcolt volna, de Jézus nem volt partner ebben a harcban. Talán azt is gondolta, hogy Jézusnak nem volt fontos az a tanítványi kör, amiben Péter annyira biztonságban és jól érezte magát. Különben Jézus is kardot rántott volna. De mielőtt mi is ezt gondolnánk, szögezzük le, hogy igenis fontosak voltak Jézusnak a tanítványok. Azonban nem csak ők voltak fontosak, hanem én is, és te is. Ezért nem szállt harcba, ezért hagyta, hogy elvigyék és keresztre feszítsék. És mivel feltámadt, elhozva mindnyájunk számára az üdvösség lehetőségét, ezért volt csupán látszólagos vereség a Getsemáné kerti történtek. Tehát Jézus, ha bár részletekben nem bocsátkozott, de tudatta a tanítványaival, hogy mi fog vele történni. S őket mégis váratlanul érte ez az egész, és nem tudták kezelni. Ez mutatkozik meg Péteren is. Mit tanít tehát nekünk testvérek ez a történet? Mit üzen Isten? Nyilván Isten azt szeretné, hogyha mi másképp tudnánk jelen lenni hasonló helyzetben. És egyben egy figyelmeztetés, hogy mi is válhatunk bátrakból gyávákká egy perc leforgása alatt. Kezdjük az egyszerű dolgokkal, haladva a mélységekig. Először is felvállalod a hited. A munkahelyeden például tudják-e, hogy te ide jársz, te szoktál imádkozni, és fontos számodra Isten. De legyen szó bármilyen közösségről, aminek a tagja vagy. Tudják-e rólad, hogy ismered Jézust? Mondtad-e már? A keresztényi mi voltodhoz méltóan vagy-e jelen? Péter azért tagadta meg Jézust, mert tudta, hogy ha elismeri a vele való közösségét, akkor nem kis hátrányban lesz része. Ha nem elég szilárd a hited, akkor bizony néha te is érezheted úgy, hogy most hátrányos lenne számomra felvállalni azt. Pedig a hit az pont arról szól, hogy az életem az nem a másik embertől függ. Nem más kezében van a sorsom. Isten tartja és igazgatja azt. És annyira mindegy, hogy ki mit gondol erről, mert egyedül Isten számít. Péter háromszor tagadta meg Jézust, és hogyha megvizsgáljuk ezeket a tagadásokat, akkor láthatjuk azt, hogy Péter nem csak Jézust tagadta meg. Először ugye azt mondta, hogy nem ismerem őt. Itt még valóban csupán a Jézussal való kapcsolatát tagadja. Aztán a második vádlásra azt mondja, hogy nem vagyok közülük való. Itt már azt a tanítványi kört is megtagadja, aminek olyan büszke tagja volt. És harmadszor azt mondja, fogalmam sincs, hogy miről beszélsz. Ezek szerint ő azt se tudja, hogy mi az a kereszténység. És ismétlem mindez azért történt, mert hirtelen egy nagyon félelmetes és bizonytalan helyzetben találta magát a többi tanítvánnyal együtt, ahol a hitéből nemhogy bármi hasznot szerezhetett volna, hanem még bajt is hozott volna rá. Legalábbis emberi szemszögből nézve így van. Mi van akkor, amikor velünk történik valami hasonló? Nem jön össze egy dolog, amiért imádkoztunk. Vagy úgy tűnik, hogy az életünk egy területén Isten tétlen. Nem avatkozik közbe. Csúnyán mondva, nincs hasznom belőle. Mi van akkor, amikor bármi nemű veszteség ér? Ha tönkre megy a házasságod, egy betegség üti fel a fejét, netán olyan, amiből nem épülünk fel, vagy egy szerettünk életét bélyegzi meg örökre. Meddig tartja a hitünk és a bizalmunk? Jó pár évvel ezelőtt egy idős hölgy ismerősömmel beszélgettem pár éve Istenről. Én tudtam róla, hogy korábban a saját gyülekezeti kórusának a tagja volt, eljárt a templomba és egyéb alkalmakon is részt vett. De éreztem a beszélgetésben, hogy van egy gát köztünk, amikor én Istenről próbáltam vele beszélgetni. Majd aztán nehezen, de kimondta, hogy ne haragudjak, de ő többé nem tud hinni Istennek. Istenben ugyanis jó pár évvel ezelőtt elveszítette az unokáját. És azt mondta, hogy ezt sose fogja tudni megbocsátani neki. És sajnos ide jutott, ahova Péter is. Megtagadta a hitét, megtagadta azt a közösséget, aminek korábban a tagja volt, és végül kizárta az életéből Istent, és azt mondta, hogy nem tudja, miről beszélek, amikor én kegyelmes Istenről beszéltem. Ugye milyen nehéz? Milyen hamar ott lehet az életünkben ez a döntéshelyzet? Továbbra is bízok Istenben, továbbra is kapcsolatban maradok vele és a gyülekezetemmel, vagy hagyom, hogy a szívem megkeményedjen és megtagadom őt. Testvérek, Isten ma figyelmeztet bennünket, hogy fognak olyan élethelyzetek adódni minnyájunk életében, amikor úgy tűnhet, hogy ő cserben hagyott, vagy legyőzetett, hogy a hitemmel most semmire nem megyek. Amikor félsz, és ott a kísértés, hogy felad őt és vele együtt mindent. De, amint Péter és Jézus esete is mutatja, sosem az a vég, amire mi azt hisszük, hogy az. Istennek terve van. Saját terve van, saját időzítéssel. Hiszen Jézus végül feltámadt, győzött és győzelemre vitte a tanítványait is. Péter lett az első gyülekezet vezetője, ő lett a feje. Szerintetek gondolta volna ő akkor ezt magáról, amikor szégyenében és fájdalmában sírt? Mert igaza lett Jézusnak. Szemrebben és nélkül megtagadta. De hogy gondolta? Nem tudta. De Jézus tudta. Isten tudta. Ne felejtsd el, hogy te nem látod az egész képet. Nem tudod a miérteket, és nem is kell tudnod. Pont ez a hit lényege. És az sem biztos, hogy végül minden happy end lesz. Lehet, nem lesz tiéd az az állás, nem téged léptetnek elő, nem gyógyulsz meg, vagy kénytelen vagy valamiért elbúcsúzni egy szeretettől. De ilyenkor is igaz az, amit Pál apostol így fogalmazott meg. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el bennünket Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Bármi is történjen, hinned kell, hogy Istennek van hatalma rá, és hogy ő kegyelmes, még akkor is, amikor úgy érzed, hogy ez lehetetlen. Ezt mantrázd, és majd utoléri a szíved az eszedet. Péternek a története megmutatja nekünk, testvérek, hogy Isten nem nagy fogadkozásokat vár el tőlünk, nem látványos terveket, hiszen Jézus sem ezt várta Pétertől. Nem kellettek a nagy szavak. Nem kellett volna így kardot ragadnia. A hitben kellett volna megmaradnia, ahogy az 1 Korintusban is olvashatjuk. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Azt is mondhatnám, hogy Péternek a szeretetben kellett volna megmaradnia. Akik jobban ismerik a Bibliát, tudják, hogy Jézus feltámadása után lefolytat egy személyes beszélgetést Péterrel, ami ezekre a mostani eseményekre mutat vissza. Háromszor kérdezi meg Jézus Pétertől: Péter, szeretsz-e engem? Háromszor tagadta meg, ezért háromszor kell megvallania a szeretetét is. János evangélista különben beszámol arról is, hogy amikor Jézus harmadszorra tette fel neki ezt a kérdést, Péter már elszomorodott ezen. Nem tudom, hogy azért-e, mert visszaemlékezett a háromkori megtagadására, vagy egyszerűen már rosszul érintette, hogy ennyire megkérdőjeleződik az ő szeretete. De nem véletlen tett így Jézus. Nem véletlen akarta a szeretetben megerősíteni őt. Mert hogyha szereted őt, ha szereted Istent, akkor a hitben is meg fogsz maradni. Két dolgot hangsúlyoztam eddig, testvérek. Először is azt, hogy fognak érni olyan élethelyzetek, amikor nagyon is próbára lesz téve a hitünk. A második, hogy mi nem látjuk az egész képet. Ne hozzunk meg súlyos döntéseket olyan időszakban, amikor nem tudunk tisztán látni a fájdalomtól, a félelemtől, vagy a szomorúságtól. És van egy harmadik dolog is, amire megtanít ma Isten. Bizony van úgy, hogy elbukunk, de fel lehet állni. Amint említettem, Péter is elesett. Azt gondolta, hogy ő szilárdan áll, de elesett. És végül mégis őt használta Isten az első gyülekezet megalapításakor. Mégis fel tudott állni. Nem gátolta az, hogy mi történt a múltban. Nem befolyásolta a jövőjét. Azt gondolom, hogy mindenben egy fontos kulcs az, amit az ige is kiemel. Péter keservesen sír, miután összetalálkozott a tekintete Jézuséval, és megszólalt a kakas. Egyből tudta, hogy amit tett, az nem volt helyes. Megbánta. Ez a megbánás fontos ahhoz, hogy fel tudj állni, és tovább tudj lépni. Amíg nem tisztázod az érzéseidet Istennel és magaddal, nem fogsz tudni talpra állni. Addig a múltad kihat a jövődre. Testvérek, meg kell bánni, és el is kell tudni engedni, ha hibáztál, ha elestél. Ha őszintén bánt a dolog, Isten megbocsát, de neked is meg kell bocsátanod magadnak. De érezhetünk-e úgy, ahogyan az az ismerősöm is érzett? Nekem kell most valamit megbocsátanom Istennek a tovább lépéshez. Erre azt kell, hogy mondjam, igen. Én is éreztem már így. És amint eljutottam arra a pontra, hogy most megbocsátok neki, egyből valami hasonló módon éreztem magam, mint Péter. Elszégyeltem magam, de nagyon-nagyon. Én bocsátok meg Istennek, miközben én szorulok az ő kegyelmére. Isten nem szorul az én kegyelmemre, és egyikünk kegyelmére sem. De volt, hogy így éreztem. És azt mondom erre, hogy nem baj. Isten helyén tudja kezelni a mi érzéseinket. El tudja hordozni. Az ő szeretete még ezt is befedi. Nem baj, hogyha így érzel, csak beszélj vele erről, foglalkoztasson ez a dolog. Dolgozzon benned a Szentlélek, hogy újra minden a helyére kerülhessen és fel tudj állni. Ne engedd, hogy a szíved megkeményedjen, és végül meghúzz egy olyan lelki vonalat az életedben, amit sosem fogsz tudni később átlépni. Befejezem most már azzal, testvérek, hogy nem tudom, neked mennyire aktuális most ez a dolog az életedben. Épp a próbák sűrűjében vagy, vagy egy gondmentesebb időszakot élsz. Bármelyik is, vigyázz, hogy el ne ess. Sosem tudhatod, hogy mit tartogat számodra az élet. De Isten mindent lát, és neki terve van az életeddel. És hogyha elesel, még mindig fel lehet állni, csak rendezd vele az érzéseidet. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Köszönjük Istenünk, amiért a Te igéd az annyira őszinte. Köszönjük, amiért Te annyira ismersz bennünket, és tudod, hogy mennyire nem fekete-fehér ez az élet, hogy mennyire tud olykor súlyos és nehéz lenni, de sokszor tud örömteli és könnyű is lenni. Ma megmutattad azt, milyen az, amikor úgy érezzük, hogy egy súlyos élethelyzetben vagyunk, amikor hirtelen úrrá lesz rajtunk a félelem, mint ahogy Péteren is úrrá lett, és meggondolatlan döntéseket hozott, mert nem volt elég felkészült lélekben, nem volt elég erős a hite, azt gondolta, hogy szilárdan áll, de nagyon hamar és könnyen elesett. Köszönjük, hogy Te megmutatod, hogy bizony még Péter apostollal is volt így. És köszönjük, hogy Te tudod, és mi is tudhatjuk, hogy velünk is már volt így, és talán még lesz is. De annyira jó, hogy Te megmutatod azt is, hogy nem ez a vég. Nem az a vég a mi életünkben, amire mi sokszor azt gondoljuk, hogy itt lezárult ez az ügy, lezárult ez a dolog, hanem nálad van tovább. És veled együtt fel tudunk állni, bárhonnan is kelljen összeszedni magunkat. Kérünk azért, hogy amikor ilyen érzésekkel küzdünk, ilyen szituációkkal küzdünk, ilyen nehézségekkel küzdünk, akkor ne engedjük, hogy úrrá legyen rajtunk a bánat, ne akarjunk ott lent maradni, hanem vigyünk minden érzést, minden gondolatot Te eléd, veled vitassuk meg, veled beszéljük meg, mert ha látod, hogy őszintén közeledünk feléd, akkor nálad olyan szépen helyre tudnak kerülni a dolgok, és amit eddig reménytelennek láttunk, az reményteljessé tud válni. Kérünk azért, hogy így küldd el mindnyájunknak a Te szent lelked, erősíts így bennünket, bocsáss meg, ha elestünk, de kérjük a Te segítséged az újbóli felálláshoz és a folytatáshoz. Mert igenis hisszük és tudjuk, hogy neked terved van velünk, és nem az a célod, hogy elesve ott maradjunk, hanem Te újra talpra állíts, és használni tudj bennünket. Legyen ezért Téd a dicsőség. Jézus nevében. Amen.